it.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bocsa József piarista atyával Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és Isten hozta József atyát a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Jó sok időpontot tologattunk jobbra-balra, még végre sikerült, hiszen atya nagyon elfoglalt, és hogy mi mindent csinál, arról majd lesz szó. Jönni a szó, kedves József atya.
Köszönöm a meghívást, köszöntöm szeretettel a Mária Rádió hallgatóit. Arra hívtak most itt engem, hogy válasszak ki életemből egy mondatot, ami fontos volt számomra. Először a primiciás mondatomra gondoltam, de aztán úgy gondoltam, hogy mégiscsak egy másikkal kezd el. Mondat, amit választottam, az a Kolosszeiekhez írt első levélnek az első fejezetéből 24. vers. Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik testének, az egyháznak javára.
Nagyon örülök, hogy ezzel a mondattal kezdte József atya, mert igencsak elgondolkodtatott, amikor átküldte nekem, hogy ez lesz a vezérmotívumunk, és aztán rájöttem, hogy ezzel kell kezdenünk, mert minden ehhez fog az ön életéből kapcsolódni. Nem is csodálom, hogy ezzel a mondattal érkezett. Nézzük akkor a személyes élményt, vagy élményeket, amit ön ehhez kapcsolni tud.
Pszichológusok mondják, hogy vannak olyan részek az életünkben, amiket mi magunk ismerünk, és mások is ismernek. Vannak olyan területek, amiket mi nem ismerünk, mások ismernek. Vannak olyanok, amiket mi sem ismerünk, mások sem ismernek. Hát azt gondolom, ez a terület, amit mi magunk sem ismerünk, meg mások sem ismernek, talán ez az a terület, ahol Isten nagyon beavatkozhat az életünkben. Ez a mondat, ez egy nagyon nehéz és nehezen érthető mondat, és sokat félreértett mondat. Ennek az értelmét fokozatosan munkálta ki Isten az életembe. Először akkor, amikor Pálos atya, csanádatya, ki sokáig volt itt a Szikla kápolnában, megkérdezte tőlem valamikor általános iskolás koromban, alsó tagozatban, hogy nem akarok-e pap lenni. És akkor igent mondtam rá. Pálos rend ugye az engesztelő rend, és aztán később fiatal papkoromban kapcsolatba kerültem Mária Natália nővérrel is, és hát ő is talán sokan ismerik az ő életét, hogy az ő neve is az engeszteléshez kapcsolódik. Aztán jöttek más dolgok is az életemben, később már ebben az évszázadban újra hangsúlyossá lett ez az engesztelés témaköre. Engesztelés és kiengesztelődés, ezek szoros kapcsolatban vannak egymással, csak az lehet jó engesztelő, vagyis Isten munkatársa a lelkek megváltásában, aki kiengesztelődött már előtte Istennel, embertársaival, önmagával és harmóniában él. Nagyon sokszor tapasztaltam az értetlenkedést ezzel az idézett mondattal kapcsolatban, hogy van az, hogy én kiegészítem azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik. Hogy hiányzik ebből valami, hiszen hát ő megtett mindent, és ezt így tanultok a teológián, meg így is tanítják, hogy hiányzik. De hát ezt azért Pál apostol mondta, és valahogy mégis van ennek valami igazsága. Ahogyan az engesztelés úgy kibontakozott és fő témakörré vált az utóbbi években az életemben, így világosodott meg ez a mondat is, és a Szentírást igazán hitelesen az egyház tudja magyarázni, és 11. Pius pápának a Jézus szívéről, Jézus szíve tiszteletről, vagyis az engesztelésről szóló enciklikájában találtam meg ennek a egyház által hivatalos magyarázatát. Szent Ágostont idézi ez az enciklika, és ebben szerepel az, hogy Krisztus mindent elszenvedett, amit szenvednie kellett, semmi sem hiányzik a szenvedés mértékéből. Tehát befejeződött a szenvedés, de csak a fejben. Fennmarad még a szenvedés a testben. És ezen a testen Jézus misztikus testét érti, hiszen mi mindnyájan tagjai vagyunk az ő misztikus testének, és a mi életünkben is meg kell történnie annak, ami az ő életében már végbe ment. És hát itt bontakozik ki igazán ez a mondat, hogy mi hozzá kapcsolhatjuk a mi szenvedéseinket Jézus szenvedéseihez, de nem csak a szenvedéseinket, hanem életünk minden mozzanatát, ébrenlétünket, bármilyen tevékenységünket, alvásunkat, azzal, hogy mi Krisztus testének a tagjai vagyunk, és tudatosan is vállaljuk a hozzávaló tartozást, vagy akár föl is ajánljuk tudatosan magunkat, akkor ez a mondat elkezd kibontakozni az életünkben, és ennek óriási ereje lesz, és csomó szenvedés, amit esetleg olyan értelmetlennek tűnik, ha mi hozzákapcsoljuk ezt Jézus szenvedéséhez, illetve ő az, aki belekapcsol minket a keresztség révén, és a keresztségünk megújítása a megtérés révén az ő testébe, akkor értelmet kap a beteg ágyon való lét, bármilyen értelmetlennek tűnő szenvedés is, mert az attól kezdve Jézus szenvedéséhez kapcsolódik, és ő folytatja tulajdonképpen bennünk a szenvedését és az életét.
Hát most ennek egy kicsit ülepedni kell ennek a rengeteg érdekes, izgalmas dolognak, amit József atya mondott, de egy dologra szeretnék visszakérdezni, mert itt azt tetszett mondani, hogy azt tud igazán kiengesztelni és engesztelődni, aki önmaga is. Nem emlékszem pontosan, hogy fogalmazott, de nálam úgy csapódott, hogy békében van önmagával és a Jóistennel. És azt érzem, hogy pszichológus szóval indított önnek ez a lelkiség, ez nagyon fontos. És a pályáján is, és a lelki gyakorlatok alatt is. Jól gondolom én?
Igen, így van, és tulajdonképpen előbb a kiengesztelődéssel indult, ami még korábbra nyúlik. Meghívtak egy papok számára tartott lelki gyakorlatra, hogy toborozzak oda a papokat, amit egy indiai nővér Méri USA tartott, és ez arról szólt, hogy ha jól végezzük a megbocsátást, ami tulajdonképpen a gyónásnak a részéhez tartozna, de ezt lehet, hogy nem veszük elég komolyan, akkor komoly gyógyulások indulhatnak be az életünkben. És valóban ezen, hogy végig imádkoztuk az életünket, ezen a lelki gyakorlaton megbocsátottunk azoknak, akik bántottak minket, és ezek legtöbbször a legszorosabb családunkhoz kapcsolódnak. Nekem nagyapámmal voltak ilyen kisebb konfliktusaim, utólag visszanézve ezek nem voltak már jelentősek, de mégis ezeknek helyükre kellett kerülniük az életemben. És akkor így indultak be, amikor ez a lelki gyakorlat volt, már 15 éve körülbelül, már szentségimádások voltak a templomunkban, és amikor visszajöttem erről lelki gyakorlatra, akkor kapcsolódtunk bele egy ilyen 24 órás országos szentségimádásba, és ahhoz kapcsoltam hozzá, hogy jó, akkor az esti misét azt ennek a témának szánjuk, hogy a gyógyulásokért imádkozunk, és ezek azóta is zajlanak, ezek a szentmisék minden hónap harmadik péntekén, és itt tényleg sokan megtapasztalják a gyógyulásokat, és kiderült az évek folyamán, hogy nem csak az egyének betegek, hanem bizony a családok is, és egyre inkább ilyen családok gyógyulásáért való szentmisékké alakultak át ezek a hónap harmadik péntekei ott a Váci Piarista templomban, aminek a gazdája vagyok.
Pálosokkal kezdtük, piaristáknál van. Hogy volt a rendváltás, a szerzetes rendváltás? Miért lett végül is piarista?
Hát ez nagyon érdekes volt. Gimnáziumban már ennek a fölkérdezésnek a nyomán azzal a szándékkal mentem, hogy pap leszek, de aztán volt bennem egy pici kis elbizonytalanodás, és akkor magamban úgy fontolgattam, hogy ha nem pap, akkor mi? És akkor mondtam azt, hogy tanár. És akkor az Új Emberben olvastam egy hirdetést, hogy aki pap tanári hivatást érez magában, az jelentkezzen a piarista rendbe. És én addig nem tudtam, hogy piarista rend egyáltalán létezik. Idehozott az Úristen, és aztán itt bontakoztatta ki bennem ezeket a karizmákat, amiket nekem adott.
Is. pap tanár, és tanított is? Vagy tanít
igen,
is?
Igen, én történelem is? Latin szakos tanár vagyok, tehát Budapesten kezdtem itt a pályámat egy 4 évet, utána 17 évet Kecskeméten voltam. Ott a vége felé már akkor a rendi helyi közösségnek az előjárójává házfőnök kineveztek ki, és így kerültem át Vászra is, ahol ezek a karizmák igazán kibontakoztak, és ezek valahol mind a szentségimádáshoz kapcsolódnak, mert éppen a piarista rendben volt egy ilyen szokás, hogy úgy zajlottak az iskolában a tanítás, hogy egy piarista, hogyha mindig ott volt az oltári szentség előtt, tanította imádkozni a gyerekekre, és egyúttal a tanítás sikeréért is imádkoztak, és ezt úgy hívták a mi rendünkben, hogy folyamatos szentségimádás, oráció continua. És ez a gondolat az, amit aztán itt sikerült kibontakoztatni Vácot. Először úgy, hogy szombatonként volt szentség imádás, a reggeli mise után kitettük, és egész nap be lehetett jönni, és aztán ez bontakozott ki, hogy egyre több szentség imádás lett, és most már eljutottunk odáig, hogy lassan 4 éve folyamatos, tehát éjjel-nappal szentség imádás van ott a piarista templomnak a kápolnájában.
Az országban először, mert én ezt úgy olvastam az ön honlapján, hogy ez volt az első.
Igen,
az országban
ez...
a non-stop, divatos szóval non-stop szentségimádás az önök kápolnájában.
Igen,
volt.
Ez valóban így volt, mivel ez a gondolat engem megragadott, és akkor találkoztam egy olyan szerzetes renddel, amelyiknek a fő hivatása az, hogy ilyen örökimádási kápolnákat szervezzenek, és ilyen van a világon már körülbelül 3000 ilyen kápolna, ahol tényleg ilyen-nappal nyitva áll, és nagyon sok történik ezek alatt a szentségimádásokat. Én is, ha egyáltalán fontosak ilyenek, hogy lelkipásztori sikerek, vagy lehet ezt mondani, akkor én mindent ennek köszönhetek, hogy a szentségimádást azt próbáltuk komolyan venni, és így rakódott egyik dolog a másikra.
És egyre aktuálisabb lesz ez a dolog, ahogy közeledünk az eukarisztikus kongresszus. A második budapesti eukarisztikus kongresszus felé, ahogy közeledünk időben, egyre aktuálisabb az
igen,
ön által végzett szolgálat.
Igen, és így, amikor volt ennek az első eukarisztikus kongresszusnak a nagy évfordulója, 75. évfordulója, akkor ott Bár Miklós püspök urat kértük meg, és az ő segítségével rendezhettünk meg egy ilyen 2 napos eukarisztikus kongresszust ott a Váci Székesegyházban, és hát azóta hát örömmel vettük mindnyájan, hogy a következő eukarisztikus kongresszus itt lesz Magyarországon, és ehhez bizony nagyon jó belekapcsolódás ez a folyamatos szentségimádás.
Hát akkor a lelkipásztori munkájának a csúcsa, vagy fókusza az egyik, akkor a szentségimádás, és a másik pedig az engesztelés és a kiengesztelődés. Most akkor térjünk vissza a mondatára és a kiengesztelés. Miért pont ez? Mert elhangzott sok minden, hogy érintette meg önt ez a mondat és az életét, ez a kiengesztelés téma, de valami olyasmitől is olvastam az ön honlapján, hogy az egész magyar nép egy engesztelő nép tulajdonképpen.
Igen, a magyarságnak ez az engesztelő hivatása, és ez a Szent Istváni fölajánlásra megy vissza, amikor Szent István oda ajánlotta, oda szentelte előtte magát, utána pedig országát is a Szűz anyának, és a Szűz anya az, aki leginkább ott volt minden mozzanatában Szent Fia mellett, ő volt az első élő tabernákulum, aztán ő az, aki mindenben egy volt Szent Fiával, és a mi engesztelő hivatásunkat is, aminek a lényeg az, hogy Szűz anyához hasonlóan mi ott vagyunk Jézussal megváltás művében, ahogyan ő ott volt életének minden mozzanatában, a legnehezebbekben is, nem csak az első örömteli pillanatokban, hanem a Golgotán is ott volt, és segítette őt, hogy a megváltás művét végbe vihesse. És az engesztelő hivatás is ezt jelenti, hogy Jézus mellett vagyunk, mint a Szűz anya, vagy mint Mária Magdolna, vagy Veronika oda nyújtotta a kendőt Jézusnak, hogy vigasztalja őt, vagy Cirenei Simon segített vinni a keresztet. Ugyanígy tehetünk mi is. Sőt, ebben az enciklikában, a 11. Pius pápa enciklikájában olvastam, hogy az engesztelés olyan, mint mintha a Getsemáni kerti angyalnak a szerepét vállalnánk föl, aki oda nyújtotta a vigasztalás kelyhét Jézusnak, hogy könnyebben el tudja viselni azokat a borzalmas szenvedéseket, amik ránehezettek. És ez egy vele való együtt érzés, ha úgy tetszik, az ő vigasztalása is, mert bizony ő emberként jelent meg, és megmutatta azt, hogy szomjúhozik a mi szeretetünkre, vágyakozik azután, és mi adhatunk neki valamit, csillapíthatjuk az ő szomjúságát, amit a kereszten is kimondol, hogy szomjúhozom. Ez igazán a lelkek iránti szomjúsága volt, és az engesztelők ezt a lelkek iránti szomjúságát csillapítják, hogy minél több embert oda akarnak vezetni az irgalmasságnak a forrásához, amit oly sok szálon kinyilatkoztatott nekünk Isten.
És végedményben itt ez a mondat is, az ige mondata, amit hozott. Ez ugyanez a gondolatmenet. Más
igen, itt bontakozik ki valóban ez, hogy kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az egyháznak a javára. Látjuk most már, hogy itt igazán nem hiányzik ebből semmi, csak a mi magunk részét tesszük ehhez hozzá, illetve Isten úgy gondolta el a megváltás művét, hogy a mi szenvedéseinket, a mi igenünket is hozzákapcsolja, hogyan ezt nagyon szépen kifejezi a harmadik misekánon, hogy engesztelő áldozatunk hozza meg az egész világ számára a békét és a kiengesztelődést. Nem arról van szó, hogy Jézus engesztelő áldozata, hanem a vele közös engesztelő áldozatunk, amiben belevon minket, ez hozza meg a világ számára a békét és a kiengesztelődést.
Ez egy gyönyörű mondat, ez nagyon jó lenne végszónak, de nem tartunk még ott, mert nagyon sok minden gondolat van, még sőt van még egy könyv is a kezemben, aminek most volt a bemutatója, és beszélgessünk most erről a könyvről egy kicsit, József Atya. Két társszerzője, dr. Szegedi László és dr. Szederkényi László, az engesztelés lelkisége. És átküldte nekem a tartalomjegyzékét és majdnem a teljes anyagot. Melyik az a fejezet, amin a legtöbbet dolgozott? Hogy világos és érthető legyen mindenki számára.
Ezek tulajdonképpen az engesztelők találkozó, illetve kiengesztődési találkozókon, amelyek 2007 óta vannak minden évben a Váci Piarista templomban, azon elhangzott előadásokat tartalmazza, de hallottam visszajelzés sok engesztelőtől, hogy atyák közül is sokan nem értik azt, hogy mi az, hogy engesztelsz. És akkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy kellene úgy kiadni egy ilyen könyvet, ami bemutatja azt, hogy mi is valójában az engesztelés, és a teológia nyelvén is megfogalmazza. És aztán hát így születtek hozzá mondjuk olyan fejezetek, amik addig még nem voltak, éppen hogy kötetbe rendeztem őket. Ilyen például nagyon sok félreértés van az engeszteléssel kapcsolatban, a szentírási szövegekben Isten haragjáról is szó van. Így belekerült egy külön exegétikai fejezet, ilyen alcímei vannak, hogy a haragvó Isten, a büntető Isten, a bosszúálló Isten, a féltékeny Isten. Ezek elsőre nagyon melbevágóak, de a Biblia nyelvében nekünk bele kell helyezkednünk, és ez a fejezet, hogy ezeket hogyan kell értelmeznünk, ezeket világítja meg. És aztán így kerültek bele olyan fejezetek is, hogy az engesztelés a katolikus egyház katekizmusában, amelyik második vatikáni zsinat óta született, és az összes püspök bevonásával, tehát a hitünknek a kristálytiszta mai összefoglalása. Egy ilyen fejezet is van, hogy a katolikus egyház katekizmusában hogyan fordul elő az engesztelés, illetve az egyház hivatalos liturgiájában, amit idéztem itt az előbb éppen a harmadik misekánomból.
Említette atya, hogy 2007 óta vannak ezek az engesztelő találkozók. Ez ugyanaz, amiről az elején beszéltünk, hogy most már családok is jönnek, és gyógyulásokat is hoznak ezek a találkozók, vagy ez egy másik
nem,
történet?
Nem, az egy másik történet, de a kettő az összeér, mert a kiengesztelődés, ha igazán kiengesztelődünk Istennel, embertársainkkal, önmagunkkal, az gyógyulást hoz számunkra, és hogyha megtörtént ez a belső lelki gyógyulás elsősorban, akkor örömmel viseljük el a szenvedéseket is. Ez a kiengesztelődés öngesztelődés, meg a gyógyulás, ez nagyon szorosan összetartozik. Különböző rendezvények ezek, de ezek nagyon összeérnek. És aki ezt már föl tudja vállalni, például az a mondata Jézusnak szíven találja, hogy még egy órás sem tudtatok virasztani velem. Nagyon sokan vannak az országban, akik éppen ennek nyomán vállalják azt, hogy csütörtökönként, éjszaka, és nem is akármikor, 11 órától hajnali 3 óra között legalább 1 órát imában töltenek Jézussal virasztva, ők már komoly engesztelést végeznek. Ők valahol ráéreztek ennek az ízére, hogy mit is jelent Jézussal együtt ott lenni a olajfák hegyén, és átélni vele a megváltás művét, amit akkor ott elővételezett.
Kiknek ajánlja ezt a könyvet, ezt az engesztelés lelkiségét? Milyen fokozatú hívő, milyen fokozatú lelki békével, vagy csak vágyik rá, és ezt elolvassa, jobb, könnyebben megtalálja?
Megvallom őszintén, én eredetileg arra szántam, hogy atyáknak, papoknak a kezébe, illetve olyanoknak a kezébe kerüljön, akik a teológiában járatosak. Épp ezért talán a nyelve sem olyan nagyon egyszerű, tehát nem olyan olvasmány, amit egy végtében az ember végigolvashat, hanem én magam is egy csomó mindent kaptam, ahogyan újra meg újra kézbe veszem. Nekem magamnak is sokat mond, tehát úgy érzem, hogy ezt kaptam, továbbadom. Minden kereszténynek ajánlható, aki tudatosan reflektálva szeretné a hitét megélni. Nem túl könnyű olvasmány, de érdemes ezen átrágni magunkat, mert nagyon sokat kapunk belőle.
Lelki gyógyulást például, ahogy említette. Igen. Hát ennél többet egy könyv nem is nagyon adhat.
Lelki gyógyulás, szabadságot. Jézus maga mondja, hogy megismerjétek a szabadságot és a igazságot, és az igazság az szabaddá tesz titeket. Tehát a lelki gyógyulásnak egyik része az, hogy szabad válunk egy csomó mindentől, ami addig ránk rakódott hazugságok, amik beépültek az életünkbe. Ha ezt igazán végig elmélkedjük, hogy mi is az igazság, Jézus igazsága, akkor belsőleg szabaddá válunk és gyógyulunk.
Ez a könyv nem túl könnyű, többször át kell rágni magát az embernek, de vannak ennek olyan könyvei is, ami könnyedebb. Itt a Mária Rádióban igazán beszélhetünk róla, mert nagyon sokszor Máriáról.
Igen, van itt egy olyan könyvem is, amit éppen itt a Mária Rádióban hangzottak el, egy szentekről szóló sorozat. Az egyháztörténelem nagy alakja egy kötetben is megjelent. Most tudtam meg, amikor egy pszichológussal együtt tartottam egy lelki gyakorlatot. Szó ismerős volt előttem, hogy hagioterápia, ami azt jelenti, hogy a szenttel, a szentekkel való gyógyítás. Anélkül, hogy én ezt tudtam volna, de ösztönösen ezt végeztem, hogy a szentek életében vannak olyan történetek, sztorik, ha úgy tetszik, vagy vannak olyan gondolatok, amelyek megragadhatnak minket is, beépíthetjük közvetlenül a saját életünkbe, és ezáltal is gyógyulunk. Mi tulajdonképpen ez is visszatekintve, ez is ebbe a gyógyító munkába illeszkedik bele.
Hagioterápia.
Hagios azt jelenti, hogy szent, a szentekkel való terápia. Ez az utolsó lelki gyakorlaton, amit tartottam, Török Iván pszichológus volt velem együtt, és ő neki függőségekről beszélt, amikkel bizony teli van a mai ember élete, és utolsó előadás az volt, hogy krisztoterápia, tehát ahogyan Krisztus függött a kereszten, az ő függéséhez, keresztáldozatához, szenvedéséhez kapcsolódva gyógyulhatunk ki mi a mi függőségeinkből, a mi sebeink az ő sebei által gyógyulnak meg.
Nagyon izgalmasan hangzik. Ha valaki fölmegy az ön saját honlapjára, akkor ezekről az aktuális lelki gyakorlatokról kap,
igen,
információt?
Ott is, és az engesztelők lapján is, tehát az én honlapom bocsajozsef.hu, a másik pedig engesztelők.hu. Egyik nagyon fontos téma a szűzanyának való odaszentelődés, amit Szent István végzett. Van egy könyv, amit kiadtunk, neked szenteljük magunkat. Ez egy 33 napos lelki gyakorlat, amit kiki otthon végezhet el, és évente kétszer van a templomban, ott van egy kertben egy szűzanyaszobor, oda szoktunk kimenni, és aki elvégezte ezt a 33 napos lelki gyakorlatot, komolyan végig elmélkedte az életét, akkor odaszentelődik, szentelhetjük magunkat a szűzanyának, és ez egy minőségi változás az életünkben, hogyha ezt meg tudtuk tenni. Arra van szükség, hogy ma minél több ember a szűzanyának ajánlja, a szűzanyán keresztül Jézusnak ajánlja magát, és ez a megmenekülés arra a sok rengeteg bajra, amiben a világunk, vagy akár egyházunk is benne van most ezekben az időkben.
Nevezhetjük akkor ezt is kiengesztelődésnek?
Igen, természetesen, tehát ebben végigelmékedjük az életünket, hogy itt ki kell engesztelődnünk Istennel, és a szűzanyát, akit Jézus éppen a kereszten hagyott nekünk mindnyájunk édesanyjául, vele együtt engesztelünk, és gyógyulunk magunk, és munkálkodunk a világ az egész emberiség gyógyulásán.
Jó nagy szellemi muníciót kaptunk, és én nagyon remélem, hogy a hallgatók is nagyon sok érdekes információt megtudtak önről, az engesztelésről, a kiengesztelődésről, és az előttünk álló feladatról, hogy hogyan érhetjük ezt el. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, József atya.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Bocsa József piarista atyával Perczel Éva beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16:25